Áldás békesség, testvérek! Akkor az 512-es számú éneket énekeljük, az első négy versszakát, záró énekül meg a 5.-6. majd.
824.
Ja, bocsánat, 824-es az újban, most a régit vettem elő éppen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mai napra én vállaltam azt, hogy szolgálok közöttetek, méghozzá a szolgálat, mint példa. Az ige, amit hoztam így elsőnek, az apostolok cselekedeteiből van. 20. fejezet 28. igevers. Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, amelyben Szentlélek titeket vigyázókká tett, a Isten anyaszent egyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett. A szolgálat. Az ember cselekedetei, gondolatai, szándékai, megnyilvánulásai meghatározzák a róla alkotott képet. Mindegy, mit csinálsz, azt látják az emberek. És valamilyen véleményük lesz rólad. Ha olyat teszek, ami tetszik az embereknek, akkor helyeselni fogják a tetteimet. Ha olyat teszek, ami nem tetszik nekik, akkor vagy kimondottan ellenükre van, akkor még talán meg is botránkoztatja őket. Végül is mindegy, hogy helyeslik-e vagy sem, az én hitvallásom és életfelfogásom valamilyen hatással lesz másokra. Én úgy gondolom, hogy nem mindig az a jó, amit az emberek helyeselnek, és nem mindig az a rossz, amit elutasítanak. De számomra nem az a lényeg, hogy rólam mit gondolnak az emberek, akik körülöttem élnek, hanem arról a dologról mit gondolnak, amit én képviselek. Keresztényként az én Uramnak, Jézus Krisztusnak a dolgát képviselem. Én képviselője vagyok egy ügynek, egy dolognak, amit Krisztus hívott életre. Én, mint képviselője ennek nem tehetem azt, amit én akarok, hanem azt kell tennem, amit Isten akar én tőlem. Úgyhogy így nekem nem az a fontos, hogy mit gondolnak az emberek én rólam, hanem az, hogy Isten mit gondol én rólam. És hogy az emberek mennyire látják meg rajtam keresztül Krisztust. Mennyire vonzó nekik Krisztus én általam, és a Jézushoz való tartozás. Hát ez egy nagyon nehéz feladat, mert az ember még hívőként is gyakorta elbukik, elesik, és ezzel tulajdonképpen szégyent hozunk a mi Úrunkra. Amikor az elbukott hívő embert lenézően szemlélik a kritikusok, és azért láttunk már ilyet sokszor, akkor azt mondják, hogy míg te beszélsz, hát látod, te sem vagy tökéletes, te sem, neked sem megy. Mit papolsz itt nekem? Elnézést a papoktól, de ugye ezt mondják. Ha te ilyen vagy hívőként, akkor milyen lehet az Isten, akit te követsz? De mégis hogyan lehetek én követendő példa ilyen esetben? Akik ismernek, jobban egy kicsit tudják, hogy 3 gyermekem van, már 2 felnőtt közülük. Illetve mindegyik felnőtt, csak az egyik még velünk él, mert hogy 20 éves. És van már unokám is. Megtapasztaltam már az Istennek a kegyelmét számtalanszor. Tudom, mit jelent Krisztushoz tartozni, és azt is tudom, hogy hova jut az ember Isten nélkül. Voltam ezen az oldalon is, meg vagyok azon az oldalon is. És mentem már át tényleg borzasztó mélységeken. Gondolom, hogy veletek is már volt ilyen. És velem akkor az Úr volt, és csak ővele tudtam kijönni ebből a mélységből. Tudtam, éreztem, hittem és bíztam benne. Tudtam, hogy nélküle nem ment volna. És ugye én azt szeretném, hogy akik fontosak számomra, azok is Krisztushoz tartozzanak. De azzal is tisztában kell lennem, hogy nem csak azoknak lenne jó Krisztushoz tartozni, akik számomra fontosak, hanem azoknak is, akik nekem ugyan nem fontosak, de az Istennek igen. Mert hogy az Istennek minden ember fontos, és mindenki számít, még az ellenségeink is. Legnehezebb feladatunk ugye mégiscsak a családban van, hiszen ott élünk, és ha az életed kifogásolható, akkor nehezen tudod másoknak megmagyarázni, hogy Krisztussal jó élni. Mert nem látják rajtad. A családban a mindennapok életét kell kihívásokkal együtt végezned, és lehet, hogy néha túlfáradt vagy, türelmetlen vagy, nehéz körülményeid vannak. A fiatalok a családban másokat is látnak, nem csak téged. Másoktól is tanulnak, ismereteket szereznek, befolyás alá kerülnek, és a te életpéldád nagy mértékben meghatározza, hogy ők ezekre a kihívásokra hogyan reagálnak. A legnagyobb probléma, amikor a mások életvitele, élete, felfogása vonzó példa nekik, mint a tied. Lehet, hogy pár év múlva rájönnek majd erre, de addig nem mindegy, hogy mi történik. Ezért is fontos, hogy jó példakép lehessek másoknak. Nem magam miatt, hanem Isten miatt, és az emberek miatt. Gondolkodtam rajta, mi a jó példa. Az igazi kihívás sokszor a mindennapjainkban, a hétköznapokban van, a közértben, a munkahelyünkön, vezetés közben. Sokszor történnek olyan események, amik hitpróbálóak. Biztos ti is tapasztaltátok már azt, hogy bizonyos szituációban igazságtalanság ér. Csak az ember ilyenkor erősen felháborodik, legszívesebben oda is csapna, vagy jól oda mondana. De kérdés az, hogy mi szolgálja Istenünk ügyét. Mivel tudunk jól szolgálni Istennek? Ha az ember igazán elmélyül az Úrral való kapcsolatban, ha teljes szívével hiszi Krisztus ügyét, akkor olyan dolgokra is rezdül már a lelke, amire azelőtt nem. Ha Isten lelke benned van, akkor megkapod a léleknek a gyümölcsét. Ugye a Galata levélben olvashatjuk, hogy mi a lélek gyümölcse? Szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség és mértékletesség. Aki ilyen lelki ajándékokkal van felvértezve, hát az már vonzó lehet másoknak is. Nekem sokszor jut eszembe az irgalmas szamaritános példája. Hát ki az ő fele barátja, vagy ki az én fele barátom? Ugye az, aki rászorul a segítségünkre, függetlenül attól, hogy ő kicsoda. Vagy akinek én szorulok a segítségére, és irgalmas vagyok hozzá, vagy ő én hozzám. Mert az ember sokszor előítélettel áll hozzá bizonyos helyzetekhez és bizonyos emberekhez. De ilyenkor pont nem azt tesszük, amit az Isten akar, mert egyre inkább irgalmatlan világban élünk. Az jutott eszembe, hogy ez az ember, mármint az irgalmas szamaritánus, olyan példát mutat másoknak, ami megszégyenítő lehet még a keresztényeknek is. Mert ugye a szamaritánusok és a zsidók akkor azért ellenséges viszonyban voltak egymással, így az irgalmas szamaritánustól volt legkevésbé várható, hogy segít ezen az emberen. Egy segítséget nyújt egy zsidó embernek. De ő nem ezzel törődött, hanem a bajba jutott embert nézte. Úgy segített rajta, hogy nem kérkedett vele. Feláldozta pénzét, erejét, idejét a rászoruló emberért, mert megszánta a férfit. Ráadásul nem csak a sebeit látta el, hanem a saját állatára is feltette, ami azt jelentette, hogy neki aztán gyalog kellett mennie. Ki tudja, milyen messze volt az a fogadó, ahol elhelyezte. Ott pénzt is hagyott a fogadósnak, és még azt is megígérte, hogyha az ott hagyott pénzen felül a fogadósnak rá kell költenie valamit, akkor ő majd, amikor visszafele jön, azt megadja. Hát milyen szívesség az ilyen? Hát az ilyet az ember csak a barátaiért tenne meg. Vagy még azokért sem. Nemhogy egy vadidegen emberért, aki még az ellenségének is számított. Jézus azt tanítja nekünk, hogy legyünk szolgálatkészek mások segítségében. A Máté evangéliumából olvasok egy ige szakaszt, és felelvén a király azt mondja majd nekik: bizony mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek egyel az én legkisebb atyám fiai közül, velem cselekedtétek meg. Ez azt jelenti, hogy ha segítünk bármilyen rászorulón, azaz a legkisebben, akkor valójában Jézusnak segítünk, Jézuson segítünk. Itt olvasva még tovább az igét, picit az előtte van, ez az üzenet a végítélet egyik kulcsfontosságú szempontja lesz. Akkor a király ezt mondja a jobb keze felül állóknak: jertek én atyám áldottai, örököljétek ezt országot, amely számotokra készítettet a világ megalapítása óta. Mert éheztem, és ennem adtatok. Szomjú hoztam, és innom adtatok. Jövevény voltam, és befogadtatok engem. Mezítelen voltam, és megruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Fogoly voltam, és eljöttetek hozzám. A szolgálatnak önzetlennek és áldozatkésznek kell lennie, ahogy a Filippi levélben írja Pál: semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan, egymást különbnek tartván, ti magatoknál. Ne nézze ki a maga hasznát, hanem mindenki a másikét is. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban. A példamutatásban a legfontosabb, hogy Krisztus tulajdonságait igyekezzünk fölvenni magunkra. Ugye azt mondja Máté evangéliumában, vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. És nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Máté 11. fejezete, 29-30. vers. Hát igazándiból Jézus a követendő példa. Az ő jellemvonásai azok, amelyeket nekünk is magunkévá kell, vagy kellene tenni. Mert az alázat és a szelídség a mai világban megvetendő. Csak a magabiztosság és az önérvényesítés az, amivel mindent el lehet érni. De Jézus szelídsége nem gyengeséget jelent, hanem olyan erőt, amely az Istenbe vetett bizalomból merít. A mi példamutatásunk a társadalomban pedig pont az, hogy ezt az isteni szeretetet és nyugalmat árasszuk ki magunkból. De csak azt tudod kiárasztani, ami benned van. Ezért kell felkészítenünk a lelkünket a szolgálatra, Isten erejével és bölcsességével. Mert ha a legkisebbel teszünk jót, és ha Jézus szelídségét és alázatát tanuljuk meg, akkor olyan életet érhetünk, amely Istennek tetsző, és lelkünknek békességet ad. Az alázat segít abban, hogy ne emeljük magunkat mások fölé, és így könnyebben észreveszünk a rászorulókat, és segíteni tudunk majd nekik. Hogy példakép lehessünk másoknak. Ahogy szép énekünk is mondja az Ó Sion ébred című énekben, egy lélekért se érjen vágya téged, hogy te miattad nem látta meg őt. Hát valójában én nem példakép akarok lenni, én csak szolgálni akarok. Teljes szívvel és reménykedve abban, hogy akik látják, azok rajtam keresztül meglátják Krisztust. Eszembe jutott egy 2 éve meghalt presbiter szolgatársam, aki velem korabeli volt. Ő nekem olyan példa volt, aki soha nem kérkedett semmivel. Soha sem panaszkodott, csak tette a dolgát, azaz szolgált az Úrnak. Nem volt rivalda fényben, csak csendesen szolgált, szelíden. Épp egy Buxtehude éneket tanulunk azzal a kórussal, amelyikben éneklek, aminek a szövege ez. Minden dolgotok, mit tesztek és amit mondtok, tegyétek Jézus nevében. Imádkozzunk. Drága Úr Jézus Krisztus, alázatos szívvel jöttünk ide hozzád, hogy megköszönjük neked életünket, a körülöttünk élőket, az erőnket, a szívünket és a kegyelmet, amit a te halálod árán kaptunk meg, hogy élhessünk. Bocsáss meg nekünk, hogy sokszor nem a te akaradod szerint cselekszünk, és hozzád méltatlanul reagálunk azokra a kihívásokra, amikben helyt kellene állnunk, méghozzá te szerinted való módon. Bocsásd meg hitetlenségünket és nem törődömségünket fele barátaink dolgában, és bocsásd meg, hogy ha megbotránkoztatjuk embertársainkat, akik miattunk nem látnak meg téged, mert rossz példaképek vagyunk számukra. De kérve kérünk, Urunk, könyörülj rajtunk, és segíts minket, hogy meg tudjunk erősödni a hitben és a szolgálatban, hogy szelídek és alázatos szívűek tudjunk lenni, még akkor is, amikor a körülményeink a világ szerint más diktálnának. Áld meg életünket és szolgálatunkat, és adj szeretetet a szívünkbe, hogy oda tudjunk fordulni a rászorulókhoz, még akkor is, ha áldozattal járna. És úgy, mint az irgalmas szamaritánus, nem haszonszerzési vágyjal, hanem puszta szeretetből, a te nevedért. Kérünk, áld meg ezt a mai alkalmat itt ebben a közösségben, és könyörülj rajtunk, szolgáidon. Amen. Mondjuk el az Úrtól tanult igét. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, amiképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Itt a végén akkor énekeljük az 500 annak utolsó két versét. Áldás békesség.